van, szeretett testvéreim. Mélyen benne járunk a nagybőgybe, benne az Istentől nekünk ajándékozott drága szent időben, amelyet valójában azért kaptunk a mindenható Istentől, hogy lelkileg megújuljunk, lelkileg talpra álljunk, a lelki halálból föltámadjunk. Éppen ezért mindenek előtt hálával tartozunk az idő urának, hogy a maga végtelen szeretetében gondol ránk, lehetőséget ad arra, hogy talpra álljunk, új életre keljünk. És hogy létezik lelki halál, és hogy vannak lélekben halottak, és nagyon sok alkalommal, vagy életünk bizonyos szakaszában mi magunk is halottként, lelkileg halottként tengettük az életünket, gondolom ez nem szorul különösebb bizonyításra. De ha valaki mégis kételkedne benne, és nem akarna elfogadni ezt a tényt, akkor engedelmükkel, mindjárt elmélkedésem elején elmondanék pár kritériumot, amely megvilágítja, hogy mit is értünk lelki halálon, kik is a szó igazi értelmében lélekben halottak. Tenek előtt lélekben halott a bűnben élő ember, a még meg nem tért ember. És a megtérés egy folyamat, folyamatosan újra és újra meg kell térnünk, de kell legyen mindannyiunk életében egy igazi megtérés, amikor újra gondoljuk, újra tervezzük az életünket. A lélekben halott embernek nincs érzéke Isten iránt. Teljesen hidegen viselkedik teremtője és megváltójával szemben. A lélekben halott embernek nem fáj, hogy bűnös életével megszomorítja, folyamatosan megbántja az őt szerető Istent, az érte keresztre ment üdvözítőt. A lélekben halott ember nem örül annak, hogy hallhat Istenről, nem örül annak, hogy szóba állhat Istennel, hogy beszélhet vele az ima nyelvén. A lélekben halott ember teljesen érzéketlené válik Isten ígéje, Isten szava iránt, bármilyen mélyértelmű üzenet is hangzik el, vagy olvasó ilyet, a szemén és a fülén túl nem jut, ott minden leáll, nem érinti meg őt lelke mélyéig, a sok esetben nagyon is megrázó vagy életre hívó szavak, üzenetek. Akár olvassa, akár hallgatja Isten ígéjét, teljesen immunis marad rá. A lelkileg halott ember meg sem moccan Istenért és egyházért, ő éli a maga külön életét, a maga külön világában, a saját érdekein túl semmi sem érdekli valójában őt. Úgy beletemetkezik a maga önző világába, hogy se nem lát, se nem hal. Lelki élete teljesen elsorvad, meghal, ő már csak test szerint él. Sem Isten igéjét nem éhezi, sem a közösség után nem vágyik, mely közösség újra tudná gyújtani az ő kialudt lelkesedését, új életre tudná őt szülni, mozgásba tudná hozni, ezek mind-mind számára semmit sem mondanak, és az ilyen ember, a lelkileg halott ember legtöbbször egyszerre hal meg nemzete számára, de egyháza számára is. Úgy gondolom, hogy ezek közül, ha úgy valakire ráismertünk, vagy éppen önmagunkra ismertünk, akkor azt is még hozzá tehetem, hogy mindezekre szó szerint talál az, amit Márta az elhunyt Lázár nővére mondott akkor, amikor Jézus látni akarta, és kérte, hogy vegyék el a követ a sír bejáratától, és emlékeznek Márta azt mondta, Uram, már szaga van. Nos, a lelkileg halott embernek is szaga van gondolkodásának, értékrendjének, beszédmodoruknak, viselkedésüknek, mindennek. Az ember fázik mellettük, fél tőlük szóba állni, mert csak káromkodás, durva beszéd vagy kétértelmű dolgok folynak belőle, és ezelőtt még ágál is azt hiszi, hogy jó áll neki, jó pofáskodik ezekkel a dolgokkal, nem is gondol arra, hogy mennyi szenvedést okoz finom lelkű, élő, lelkileg élő embereknek. Igen, egész lényüknek szaga van, és gondolom, hogy volt alkalmuk találkozni ilyen emberrel, nekem már sokszor volt. Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből olvastuk a mai szent leckét, a 8. fejezetből. És ott az apostol felelősségének teljes tudatában szól a rómaiakhoz, és hozzánk is átívelve 2000 évet, és ilyeneket mond. Testvérek, aki test szerint él, nem lehet kedves Isten előtt. A test szerint élő ember, vagy csak a test szerint élő ember szintén halott lélekben. Az apostol meg is mondja, a test a bűn miatt halott. De ott van a remény is, hogy aki Krisztus föltámasztotta a halottak közül, halandó testünket és halandó lelkünket is életre kelti a bennünk lakó lelke által. Gondolom, kedves testvérek, bizonyára fölfigyeltek arra, hogy mind a három elhangzott szentírási rész a Pál apostoltól most szóba hozott a korábban idézett jánosi leírás Lázár föltámasztásával kapcsolatban, illetve az Ezékiel prófétától vett olvasmány valamilyen formában egy irányba mutat a lélekben halottaknak, a testiség sírjában fetrengőznek, a bűn a közön áldozatainak szól összességében. Őket akarja talpra állítani, elvezetni az újjászületésre. És amikor újra és újra átolvastam ezeket a szövegeket, valahol lelkem mélyén azt éreztem, hogy ezekben az így összeválogatott szentírási részekben Istennek a szeretete jut szóhoz. Ez vigaszt, reménykeltő üzenet, akkor is, ha lélekben halottak mellett élünk, hogy éppen mi vagyunk lélekben halottak, arra figyelmeztetnek, azt próbálják lelkünkbe súgni, súgalni, vagy éppen kiáltani, hogy nincs veszve minden, ha akarunk, akkor talpra állhatunk, vagy megengedhetjük a mindenható Istennek, és valójában erről van szó, hogy ő állítson talpra bennünket, ő hívjon ki sírunkból, amelyben benne vagyunk, ő támaszton bennünket új életre. Ezékiel próféta kétszer mondja el az elhangzott olvasmányban a következőket. Íme kinyitom sírjaitokat, és kihoznak sírjaitokból én népem. Kinyitom sírjaitokat, és kihoznak benneteket sírjaitokból én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Nem csodálatos üzenet? Annyi vígasz van benne. Kinyitom sírjaitokat, és kihoznak sírjaitokból. Bármilyen mélyen beletemetkeztem a saját életembe, bűneimbe, gyarlóságaimba, megkötözöttségeimbe, ahonnan én valahol lelkem mélyén szeretnék szabadulni, szeretnék kijönni, talpra állni, de nem megy. Újra és újra elbukok, és azt mondom, hogy hát feladom, tovább nem kínlódok. Nem kell feladnunk, mert Isten maga ígéri, hogy kinyitja sírjainkat, ő kínálja föl a szabadulást, ő akar kihozni bennünket bűneinknek a börtönéből, bűneinknek a mocsarából. És ha megnézzük a választott népnek a történetét, akár mint közösségnek a történetét, és azon belül pár személynek az életét, kiderül, hogy az igazi újjászületés, az igazi talpraállás az valójában mindig Isten ajándéka volt. A talpra állított nem tett mást, mint elfogadta Isten ajándékát. Istennek a közösségben, vagy az ő lelkében végbe ment munkáját. 3 és 3 példát hozok nagy hirtelenében. Az első az Egyiptomból való szabadulás. A választott nép 430 esztendő alatt úgy belesüppett a fogságba, hogy elfelejtette az Istennek a nevét. Eszébe se jutott, hogy ő valaha még szabadon is élhetne. Ahogy kiderül a pusztai vándorlás 40 éve alatt, ők nagyon, de nagyon jól érezték magukat a húsos kazakok, a póré mellett, a póré hagyma meg a fokhagyma szagában. Ez bőgik vissza mindig, hogy ott volt nekünk húsos fazak, meg volt póréhagyma, meg volt fokhagyma. Tehát jól érezték magukat abban a szagban, abban a bűzben, abban a kilátástalan helyzetben. Ekkor küldi az Úr Mózest, és teszi szabaddá az ő szabadságról még nem is álmodó népét. Vagy gondolok a bírák korára. Hányszor és hányszor idegen hatalom telepedik a zsidókra, és akkor az Úr küldi a karizmatikus egyéniségeket, mint Deborát és Bárákot, Gedeont, Jiftákot, vagy éppen Sámsont, akik megszervezik az ellenállási harcot, és kivívják Izrael számára a többszörös túlelővel szembe a szabadságot. Tehát mindig ajándékba kapták a szabadságot. Vagy a harmadik példám a babiloni fogság. Olyan szép a 137. Zsoltára száműzöttek éneke, így imádkoznak, elkeseredve a zsidók. Bábel folyói mentén ültünk és sírtunk, a Sionra emlékeztünk. Azon a földön fűzfákra akasztottuk hárfáinkat, mert dalt akartak hallani, akik elhurcoltak minket. Elnyomóink öröméneket követeltek, zengjetek nekünk dalt a Sionról. De hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön? Jeruzsálemre elfeledkezem róla, száradjon le a jobbom, nyelvem tapadjon ínyemhez, ha nem emlékezek meg rólad, ó Jeruzsálem. Ebben az elkeseredésben, amikor ennyire el vannak kenődve, ha szabad ezt a szót használni, akkor egyszer csak olvassuk Ezrás könyvének első fejezetében, hogy az Úr fölébresztette Círusznak, a perzsák királyának a szívét, hívatja Sesbacárt, a vezetőt, a fejedelmet, és azt mondja, vidd haza népedet, építsetek Jeruzsálemben templomot, imádkozzatok értem. És a nép hazamegy, fölépíti a templomot, a lelki újjászületésnek a szentélyét, és új életre támadnak. Nem tettek semmit sem a szabadságért. Az Úr hozta ki őket sírjukból, ő élesztette talpra, ő árasztotta belé a lelküket. Ígértem, hogy lesz 3 személyre szóló példa, és Dávid király az első példán. Uralkodása csúcsán úgy elbízta magát, azt hitte, hogy neki lábba lehet tiporni az Úr törvényeit, elcsábítja Betsabét, megöleti a férjét, és még nyugodtan alszik. És jön Nátán próféta, aki mond neki egy kedves kis mesét, és rádöbbenti arra, hogy Dávid mit tett. És megszületik az 51. Zsoltár, a bűnbánati Zsoltár, és Dávid talpra áll, mert az Úr talpra állította, nem vonta meg szent lelkét, ahogy ő könyörög is, hogy ne vodd meg lelkemet tőlem, az Úr maga állította talpra Dávidot. Vagy gondolok másodikként Saulra, a későbbi Pál apostolra, akinek habzik a szája, aki tű kirohanásokat kap, amikor a keresztényekről hall, ki akarja írtani még írmagját is azoknak, akik Jézus nevét hívják segítségül, akik hisznek benne, és így dühösen indul Damaszkuszba, rabszíra fűzni a keresztényeket, és közbelép az Úr. El lehet olvasni az apostolok cselekedetei 9. fejezetben, magyarul hóna alá nyúl, kiemeli a dühöngés, a gyilkos gondolatoknak, a másokat kiirtani akaró gondolatoknak a sírverméből, talpra állítja, belé leheli az ő lelkét, és lesz a nemzetek apostola, aki egyedül többet dolgozott, mint a 12. Látványosabb eredményei voltak, és ez csodálatos, mert az Úr lelkét, amit megkapott, azt tudta tovább kamatoztatni. Vagy harmadik példaként utalok Péter apostol pünkösdi beszédére. Olyan lelkesen, olyan tűzzel beszél Péter, hogy a hallgatóság azt kérdi, miután szíven találva érzi magát, hogy mit tegyünk, testvérek, és azt mondja Péter, engedjétek, hogy megmentsünk, kimentsünk gonosz nemzedék közül. És a jelenlévők, akik megkeresztelkednek, újra csak megtapasztalták saját életükben, mit jelent az, amikor az Úr lehel belénk lelket, az Úr segít át a tehetetlenségen, ő emel ki a bűnnek a mocsarából, a megszakadtságnak, a bilincseiből, mert annyi minden meg tud kötni bennünket. Hozzá tud bogozni, kötözni régi életformánkhoz, hogy nem tudunk megválni, vagy nem is akarunk megválni sok esetben. De ha engedjük, hogy az Úr hozzon ki sírunkból, börtöneinkből, akkor mindez meg fog valósulni. Pénteken reggel a Kármelben megakadt a szemem egy új könyvön, amit még nem láttam, és le is emeltem a polcról, beleolvastam nyilván, és döbbenve tapasztaltam, hogy valójában ilyesmitől szól az egész könyv, Herbert Madinger, irgalmasság anyja, arról van szó, az a Madinger atya 1983-ban Szentlélek megvilágosító kegyelmétől ihletve útra indította a Vándor szűzanya mozgalmat. Kis 50 centis szűzanya szobort, akkor 50 darabot szenteltek meg, és elvitték házakhoz, vagy családokhoz, ahol 2 héttől 4 hétig volt ott, a család vagy magába, vagy a baráti körrel, vagy szomszédokkal imádkoztak, és milyen csodálatos megtérések történtek, és majd mindenik vallomásnak az a summája, hogy amikor belátták a tehetetlenségüket, hogy ők szeretnének más emberek lenni, ők szeretnének kibékülni az anyós, apóssal, vagy testvérek egymás közben, nem ment, nem találták sehogy sem a szálakat, és amikor belátták, hogy tehetetlenek, de élt a vágy bennük az újjászületésre, akkor a szűzanya közben járására a mindenható Isten megajándékozta őket a békével, a kibéküléssel, a megtéréssel, sok-sok egyébben. És valójában erről szól a mai vasárnapnak az üzenete, hogy azt a sok-sok jó szándékot, ami bennünk van, mert bennünk van, a mindenható Isten értékeli, és ő a hónunk alá akar nyúlni, ő ki akar bennünket emelni, bűneink, gyarlóságaink, lelki halott voltunknak az állapotából, csak engednünk kell, hogy ezt megtegye, elvégezze a mi életünkben. Kedves testvérek, valójában mindenki maga tudja, ha nagyon komolyan kielemzi önmagát, hogy hol is tart nála, mi a helyzet. De lelki pásztori felelősségem teljes tudatában óvni szeretném önöket valamitől. Egy nagyon nagy veszélytől. Valakinek a lelki ismerete azt súgja, ó, ne izgasd magad, nálad minden rendben van. Ez akkor az ördög hangja. Ha valakinek azt súgja a lelki ismerete, hogy nálam minden rendben, az az ördög hangja, azt jelenti, hogy semmi sincs rendben. Az ördög át akar verni. Nálad minden rendben. Menjenek a dolgok csak tovább úgy, ahogy van, mit aggódsz, vagy mit akarsz te másabb lenni pápánál. Ez az ördög hangja. Ha azt hallom, hogy itt még vannak gondok, azokon változtatnod kellene, meg kellene változnod, jobban kellene szeretned, többet kellene imádkoznod, pontosabban kellene templomba járnod, ki kellene békülnöd azzal és azzal, a munkahelyen szorgalmasabban kellene dolgoznod, többet kellene az unokáiddal foglalkozzál, vagy a gyermekeiddel, meg többet kellene beszélned Istenről, akkor ez a Szentlélek hangja. De aki meg akar bennünket nyugtatni, az maga az ördög. Mert tönkre akar tenni. Keresztény ember nem engedheti meg magának ezt a luxust. Ez a kárhozat útja. Minket a mi Urunk üdvösségre hív. Ajándékba adta az üdvösséget. Ezért engednünk kell, hogy kihozzon sírjainkból, hogy belénk lehelje az ő lelkét, hogy a Szentlélek ihlesse, a Szentlélek irányítsa életünknek minden napját.